Visszatértünk, ez továbbra is az A-ból B-be, a Rádiókafé 98 városi közlekedéssel foglalkozó műsora, a Budapest közút műszaki vezérigazgató helyettese Szabó Gábor a vendégünk, és nagyon sok mindenről beszéltünk, szó esett arról, hogy a Budapest közútnak van egy tök felszerelt és nagyon modern disztribúcsár központja, amiről ahonnan rengeteg mindent lehet látni, és be lehet avatkozni. Ugye szükség esetén lámpaprogramokba és hasonló dolgokba. Nyilván fölmerül az emberbe, hogy ha egy hacker bejut, akkor ő mekkora káoszt tud csinálni. Ezzel kapcsolatban oszlassunk el prekoncepciókat, meg kételyeket, lehet-e egyáltalán?
Azt gondolom, hogy alapvetően eloszlathatjuk egyébként a kételyeket, hiszen a forgalomirányító központnak, ami a berendezésekkel van kommunikációs csatornája, ez teljesen zárt. Ahogy említettem, azért is törekszünk alapvetően a kábeles kapcsolatra, mert az egy teljes, tehát nem internetes kapcsolat, kifelé nincsen kapcsolat ennek a rendszernek, tehát ott ne is próbálkozhat bárki egyébként, hogyha szabad ideje van, hogy otthon IP címet próbál vadászni majd, hogy akkor hogyan tudja a forgalomirányító központot meghekkelni, nem tudja szerencsére.
Tehát ez azt jelenti, hogy a legtöbb jelzőlámpa úgy van bekötve, hogy az a drót, ami a jelzőlámpától megy a dispatcher központba, az egy megbonthatlan, semmivel nem kommunikáló, semmivel nem kompatibilis zsinór, aminek a két végpontján lehet csak beavatkozást elérni.
Igen.
Most mi van akkor, hogyha mégis valamilyen ok miatt arra van szükség, hogy itt nagyon drasztikusan belenyúljanak a rendszerre, mert mondjuk az van, hogy bármi, és most itt akármit mondhatnék, de nem is tudok olyan dolgot hirtelen kitalálni, mennyire drasztikus, de hogy az van, hogy legyen egy zöld folyosó végig a városon keresztül, nem tudom, Rákospalotától az M7-es kivezetőig, hogy azon végig tudjon valaki 150-nel menni. Ezt meg lehet csinálni?
Hát, hogyha azt akarnánk elérni, hogy tényleg 150-nel végig tudjon menni, azt valószínűleg úgy lehetne megtenni, hogy ami nagyon-nagyon bonyolult lenne egyébként, hiszen aki ott tartózkodik jármű, amikor ez a döntés születik, akkor olyan jelzőlámpa programoknak kellene működnie, hogy ezek a járművek onnan szabadon el tudjanak áramlani, viszont csak más le tudjon bemenni az utakra. Nem készültek ilyen programterveink. Volt néhány kiemelt látogató egyébként a fővárosban, most nem említenék politikus neveket, de mindenki el tudja képzelni. Azoknál sem volt szükség ilyenre, még olyan esetben sem, amikor a biztosítást akár nem is a magyar szervek nyújtották, hanem a saját hozott szerveik, ők se tartották ezt szükségesnek, bőven elegendőnek tartották azt egyébként, hogy a rendőrség operatívan két oldalról zárja, üríti a rendszer. Tehát szerintem van az a szituáció, amikor mindenki nagyon-nagyon hisz a maximális automatizálásban, meg mesterséges intelligenciában, stb. Van az, amikor a normál humán intelligencia az operatívabban, rugalmasabban tudja kezelni ezeket a kérdéseket.
Tehát oké, tehát akkor ez mondhatjuk azt, hogy amit ugye a filmekben látunk, és ilyen hollywoodi movie-kban, hogy valaki bejut, átállítja, direkt dugót csinál, direkt balesetet csinál, ez nem igazán életszerű. Ha csak nem ül benn valaki, lefizetett ember.
Tehát, hogy most akkor, hogyha a kiberbiztonságról beszélünk, akkor valószínűleg nem nekem kéne egyébként ötletet mondani, hogy hogyan lehet dugót és balesetet okozni. Ha én bejutnék a forgalomirányító központba, én tudnék, de akkor kiberbiztonsági okból valószínűleg engem még se kell kitiltani onnan. De te ötletet nagyon nem szívesen adnék.
Jó. Kicsit térjünk vissza az útburkolati jelekre, mert szerintem kicsit keveset beszéltünk róla. Meg ugye a sávokra, meghoz, hogy melyik kanyarodósáv, milyen hosszú legyen az a kanyarodósáv, tehát hogy ezek a dolgok, amik alapvetően közlekedésmérnöki kérdésbe tartoznak, ezeket milyen gyakran vizsgálja fölül a Budapest közút, hogy itt jól van-e kialakítva valami, vagy ez látszik, hogy nem vált be, és át kéne tervezni az egész útburkolati struktúrát?
A jogszabály 5 éves felülvizsgálatot ír elő egyébként. Ennél azért lényegesen sűrűbben érkeznek hozzánk a különböző bejelentések, mint ahogy mondtam, akár a saját útellenőrink, akár a saját kollégák, tömegközlekedési járművek sofőrjei, taxis társaságoktól, valamint a lakossági bejelentőktől, de akár a rendőrségtől is. Tehát annyira sűrűn, azt lehet mondani, hogy egyébként szinte folyamatos ennek a felülvizsgálata.
És gyakorlatilag most csak, hogy egy ilyen általános példát mondjak, van egy kétsávos út, belőle nyílik egy balra kanyarodó sáv, ami lámpával van megfogva, és mondjuk évek óta azt látjuk, hogy főleg csúcsidőszakban kilóg a sor vége abból a sávból, és ezért ugye azok, akik egyenesen mennének, azok sem tudnak haladni, mert hogy ugye a kanyarodó sávból kilógó autók miattuk feltorlódnak. Hogy ezeket a problémákat, ezeket meg lehet-e oldani könnyen és hatékonyan anélkül, hogy belenyúlnának. Tehát mondjuk azt mondják, hogy jó, akkor legyen hosszabb ideig zöld a kanyarodónak, hogy eltűnjön a sor. Tehát, hogy ezek így vannak megoldva, vagy akkor valaki leül és így átrajzolja teljes kereszteződést így a sávokkal, hogy hogy lehetne hatékonyabban megcsinálni.
Hát alapvetően most a helyszín ismerete nélkül, alapvetően a legegyszerűbb megoldás ennek, főleg akkor, hogyha egy olyan helyszínen van, ami forgalomirányító központban be is van kötve, akkor vagy olyan forgalomtól függésnek a bevezetése, ami kezeli rugalmasan ezt a problémát. Tehát alapvetően jelzőlámpás módon igyekszünk ezt megoldani, hiszen az a legkönnyebb, leggyorsabb, tehát hogyha szerencsés helyzetben vagyunk, akkor adott esetben a forgalomirányító központ pontból leül egy kolléga, tervez egy új programot, és a forgalomirányító központból ki tudjuk vezérelni, és megoldható.
De ez nem fogja befolyásolni a következő, meg az azutáni, meg az előtte levő lámpát?
De ez egy nagyon összefüggő rendszer, tehát egyrészt szoktam azt mondani, hogy egy jelzőlámpás csomópontban, és bárhol, bárkinek is egy másodperc zöldet, azért jellemzően csak úgy tudunk adni, hogy megnézzük azt, hogy kitől vesszük el. Tehát nincs ingyen zöld a rendszerekben, valamint ez, amit említettél, ez függ attól is egyébként, hogy ez központi elhelyezkedésű, távoli elhelyezkedésű, hiszen nem beszéltük végig a jelzőlámpás összehangolások témakörét, hogy jelzőlámpás összehangolások vannak olyanok, ahol különböző előre megtervezett összehangolások vannak, különböző kapacitásokra, tehát hogy mondtam, az ingyen zöldet. Van az, hogy nagyon jó a hangolás, de csak viszonylag kevés jármű tud átmenni. Ez egy kis forgalmi időszakban nagyon-nagyon jó. Nagy forgalmi időszakban elfelejtjük azt, hogy annyira jó legyen a hangolás, sokkal inkább fontos az, hogy ne alakuljon ki dugó, hanem inkább álljon meg kétszer egy jármű, de összességében lehetőleg gyorsabban jusson el A-ból B-be. Tehát, hogy a teljes rendszert kell, hogy nézzük. Itt is egyébként különböző detektorokkal, tehát a forgalom mértékének a növekedésével tudunk váltani a különböző irányítási stratégiák között ugyanazon az útvonalon is.
Tehát ez mondjuk magyarázat arra, hogy miért kap pirosat valaki annak ellenére, hogy a keresztforgalom kvázi zéró, hogy ott kicsit kijebb tartsuk a 500 méterrel később nagyobb dugóval járó piros lámpától.
Illetve sokszor láthatják, például a járművezető, van ilyen is, de van olyan is, hogy azt látja a járművezető, hogy egy kereszteződésben, ahol mindenki csak egyenesen mehet, a szembe jövő irány az kap zöldjelzést, ő elmehet, ő meg ott áll továbbra is. És akkor ott bosszus ugyan, de majd amikor elindul és odaér a 100 méterre vagy 150 méterre lévő következő lámpához, ami éppen ahogy odaér, akkor vált előtte zöld és lassítás nélkül egyenletesen mehet végig, akkor így már nem jut eszébe a hála, hogy de milyen jó, hogy én ott az előzőnél egy picit többet álltam, mert akkor itt nem kell megálljak.
És ezt lehet valahogy a járművezetőknek átadni ezt az információt, hogy ne legyenek bosszúsak, vagy ez teljesen esélytelen, hogy a lakosság vagy a járművezetők zöme tudja azt, hogy direkt van ő megállítva, hát, és ez neki igazából jó.
Hát én erre igazából úgy alapvetően egy átadási módot látok, ezt itt, amit most gyakorlunk. Tehát a külön marketinget ilyen kis apróságokra nem lehet fordítani, vagy nem is éri el egyébként, de nem fogunk újságcikket megjelentetni erről, vagy hirdetést. Erről, hogyha beszélnek a tévében, rádióban, az el tud jutni az emberekhez, hallgatókhoz.
Hát reméljük, hogy ezúttal is ez történik. Jó, még maradjunk ennél a jelzőlámpás hangolásos dolognál. Ugye amikor az egész jelzőlámpás rendszert egymáshoz kell hangolni, de mégiscsak azon, hogy van egy neurologikus pontja ennek a rendszernek, ahol állandóan probléma van, és azt meg lehet oldani egy hangolással, de az közben elrontana 32 másik kereszteződést, akkor akkor az úgy marad, és akkor azt mondjuk, hogy akkor inkább nem nyúlunk hozzá, mert nagyobb kárt csinálnánk azzal, hogy egy kereszteződést megoldunk, és ezzel elrondunk 30-at, vagy sokkal magasabbról kell nézni, és nagyon rendszer szinten.
Hát ezt alapvetően magasabbról kell nézni, és rendszer szinten, de ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azért Budapest úthálózata az alapvetően egy ilyen nagyon-nagyon markáns, sugárutas rendszerű, minimális mennyiségű, de nagyon fontos körgyűrűkkel. Tehát nagykörút egy nagyon fontos körgyűrű, de ott tudjuk, hogy ott a villamos fejnehéz, és annak is kell lenni, hiszen az összes közlekedő 80%-át a villamos viszi. Egy Hungária körúton ott már az egyes villamos, illetve a közút azért már közel hasonló súllyal rendelkezik, de mondjuk egy Hungária körúton is vannak kritikus kereszteződések, de ugyanúgy, ahogy Ben, tehát egyébként ugyanúgy, ahogy én, mindenki, aki közlekedik a városba, föl tudja sorolni nagyjából azt az ilyen 10 nagy kereszteződést, Széll Kálmán tér, Blaha, Asztória, Őrsvezértér, tehát megvannak ezek a csomópontok, azok határozzák azért meg tulajdonképpen az oda bevezető, meg onnan elvezető utaknak is a működését. Tehát ezekkel a kritikus csomópontokkal, stratégiai csomópontokkal kell nekünk játszani, ott kell meghatározni, hogy a többi majd aztán hogyan működik. A többi csomópontnál már sokkal nagyobb a rugalmasság, a helyi rugalmasság.
De magyarán egy 10-12 neurológus pontot, hogyha rendesen megvan oldva, akkor az kihatással van kvázi az egész városra. Na most pont ezért, mert ugye ezek ismert neurológikus pontok. Mennyire van napirenden, hogy ezeket valaki állandóan azon matekozik és tervez, hogy még jobbá tegye, vagy legalábbis ne annyira rosszá, mint amennyire most érzik az autósok. Ez egy folyamatosan jelenlevő tevékenység a Budapest közútnál?
Ez egy abszolút folyamatosan jelenlévő tevékenység, hiszen a város közlekedés egyébként folyamatosan változik. Mert csak tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy lezárunk egy lánchidat, mondjuk az átépítés miatt, az irtózatosan nagy területen határozza meg egyébként. Tehát alakít át mindent, forgalmi kapcsolatokat, forgalmi irányokat. Tehát, hogyha lezárjuk a lánchidat, akkor mondjuk a Ferenciek terén más lesz a forgalmi arány annak, hogy ki az, aki lemegy az alsó rakpartra, ki az, aki fönnmarad a felső rakparton.
Mennyire gondolod azt, hogy hogy egy ilyen lezárás milyen hatásokat okoz a távolban, hogy ez befolyásolja azt, hogy az autósok egyre többen használnak olyan alkalmazást, ami ugye mindig a forgalmi viszonyok alapján tervezi az utat. Ez segít a Budapest közútnak, hogy a forgalom jobban eloszlásra kerüljön?
Hát ennek egy ilyen oda-vissza hatása van szerintem, hiszen mi azt tudjuk, hogy egyébként a különböző forgalmi modellek alapján, ha amikor tervezünk egy bármilyen módosítást, tehát akár mondjuk egy 3-as metrópótló, tehát M3-as metrópótlónak a közlekedése miatti beavatkozásokat, akkor mi mindig megvizsgáljuk azt, hogy hol, mit, hogyan kell módosítani. Van egy ilyen starter kit, tehát elkezdjük a terelést valahogy, mindig nagyon jó elméleteink vannak, ezeket mindig felül kell, hogy vizsgáljuk utána, és akkor elkezdődik egy ilyen iteráció egyébként. Az első, ez egy örök szabály egyébként, hogy az első nap és a második nap nem szabad semmit igazán csinálni, mert az első napnak a működése az egyébként a kommunikációtól függ, hogy a rádió sajtó mennyire tudja elkergetni onnan a járműveket. Ha nagyon elkergetik a járműveket, akkor második nap jön az, hogy mindenki azt látja, hogy ó, hát első nap nem volt semmi, és akkor visszamennek. Ha nem sikerült elkergetni, akkor az első nap úgy megijed mindenki, hogy elmegy az összes alternatív útra, és akkor annak a közlekedését teszi tönkre, miközben az alaphelyen lehetett jól közlekedni. Gyakorlatilag... És akkor a harmadik naptól kezdve elkezdődik a folyamatos iteráció.
Gyakorlatilag hiába terveztek ti mérnöki szemmel egy közel tökéletes dolgot, valahol az egésznek mégis az az alapja, hogy a járművezetői pszichológia hogyan reagál egy helyzetre.
Tehát próbálunk hiszen mi is járművezetők is vagyunk, tehát próbálunk járművezetői fejjel meg szemmel gondolkodni, de mondjuk arról információ, hogy tényleg mondjuk Vácról egyébként a bejövő 1000 autóból mennyi akar mondjuk a nem tudom, a Gyömrői útra a Bosgyárba menni, és mennyi Budaörsre a Tesco-ba, erről nincsen információnk. De ez valószínűleg egyébként sokkal-sokkal-sokkal komolyabb alkalmazások kellenének, ha lehet egyáltalán, hogy ebből így a jelzőlámpák programjaira visszaható információk legyenek, és kvázi a mesterséges intelligencia által keletkeztetett jelzőlámpa programok.
Mi szerinted az idealizált jövőkép ebbe a történetbe, hogy amikor az ideális jövőkép, ami közútkezelői szempontból a tökéletesség, hogy valaki reggel indul valahová, beüti a kis bármibe az autóba, hogy hova akar menni, és ez mind tudjuk egy központban, hogy ki hova akar menni, és egy algoritmus egy tökéletes jelzőlámpás rendszert hoz létre.
De azt gondolom, hogy erre azért nehéz a válasz, mert szerintem abban nincsen konszenzus, így egyébként összvilág szinten, hogy egyáltalán mi a valódi cél. Hogy abszolút nulla autó legyen, több autó legyen, kevesebb autó legyen, olcsóbb legyen a közlekedés. Tehát hogy a különböző szempontok közül a kényelem, a gyorsaság, a költség és a környezetterhelés mondjuk négyeséből melyiket, milyen súllyal szerepeltessünk ennek a döntésnek a meghozatalába. Én azt gondolom, hogy az biztos, hogy a jövő, tehát hogy a és akkor tényleg az arányok lesznek majd a különbözőek, az biztos, hogy a részben egyéni, részben megosztott közösségi közlekedés, és részben az egyszerű tömegközlekedésnek a kombinációja, és valószínűleg az kell, tehát az lesz a megoldás, hogy minden ember, minden közlekedő rugalmas legyen abba, hogy a változó, tehát a kornak a változó lehetőségeihez, és a saját korának a változó igényeihez alakítsa folyamatosan azt, hogy hogyan pakolja össze magának ezt a kis csomagot.
Köszönöm szépen, ez egy remek végszó volt, és ezzel az adásidőnknek is a végére értünk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Szabó Gábornak, hogy a vendégünk volt, a Budapest Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyetteseként, és nagyon sok érdekes dolgot mondtál nekünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióba.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a hallgatók figyelmét.
Ezzel az A-ból B-be mostani adásának a végére értünk, természetesen két hét múlva ugyanebben az időpontban is jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra.